4, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 2024. július 8-án, hétfőn. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezt az új napot üdvözölve, Uram, téged üdvözlünk, téged, ki azt nekünk adta, téged, mi atyánk, ki azt azért adja nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Segíts, Uram, hogy szent lelkedtől ösztönözve és Jézusnak, testvérünknek szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számomra megfogalmazva a következőképpen hangzik. Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak. Viszont őrizkedem olyat tenni másoknak, amilyent nem szeretnék, hogy mások nekem tennének. De ismételten kérlek, Uram, segíts meg kegyelmeddel, mert nélküled soha se fogok eljutni erre. Légy dicsérve, végtelenül jó atyam, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól. Ezúttal Pinszki Jánostól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő ellákokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd fellapozzuk a kalendáriumot is. Ezúttal július 8-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. A Szent István Rádió műsoraihoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Jézusunk, add, hogy a mi lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
Thank you.
Hallgassák meg híreinket!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Békemissziónak tekinti Orbán Viktor a Magyar Uniós elnökséget. Erről beszélt a kormányfő Azerbajdzsánban, ahol részt vett a türk államok szervezetének informális csúcs találkozóján. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra a veszélyre, hogy az ukrajnai háború következményeként ismét hatalmi blokkokra szakadhat a világ, ezért előnyben kell részesíteni a globális együttműködés helyreállítását. A türk államok szervezete pedig létfontosságú pillére a kelet és nyugat együttműködésének, tette hozzá. Idén a szokásosnál 2 héttel korábban élvezhetjük már a kiváló minőségű hazai görög és sárga dinnyéket, köszönhetően a terméstechnológia fejlesztésének és a fajta választék bővülésének, mondta Nagy István. Az agrárminiszter emlékeztetett, hogy az elmúlt években a görögdinnye exportja jelentősen nőtt. A hazai fogyasztás is magas, a görögdinnye esetében fejenként 10-12 kg, még a sárga dinnyénél fejenként 1,5-2,2 kg évente. Hozzátette, hogy 2024-ben 1198 termelő foglalkozik görögdinnyével, és 269 termelő sárga dinnyével, összesen 3665 hektáron termesztve görögdinnyét, és 436 hektáron sárga dinnyét, amelynek területe az elmúlt évhez képest jelentősen bővült. Az idei szezonban várhatóan 160-180 ezer tonna görögdinnyét takarítanak be, ami a kedvező időjárási feltételeknek is köszönhető, közölte a miniszter. Ásványvizet oszt az utasoknak a MÁV Start a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, július 7-től 12-ig a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a volánbusz pedig munkanapokon a Népliget autóbuszállomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, adta hírül a MÁV ZRT. A közlemény szerint Budapesten a nyugati, a keleti és a déli pályaudvaron, továbbá vidéken a miskolci, debreceni, nyíregyházi, békéscsabai, szegedi, kecskeméti, szolnoki, győri, veszprémi, pécsi, nagykanizsai, siófoki, fonyódi, tapolcai, zalaegerszegi és a celldömölki állomáson kaphatnak ingyenes vizet a vonatokra várakozók. Országszerte több mint 100 helyszínen létesülhet új nyilvános e-töltőállomás. Egy augusztusban megnyíló 28 milliárd forintos támogatási program a napelemmel és energiatárolóval felszerelt modern töltőpontok telepítését is ösztönzi. A projektről társadalmi egyeztetés indul. Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen felhős lesz az ég. Északon az esti csapadékgócok lecsengenek, majd hajnalban északon, északkeleten újabb hullámban képződhetnek záporok, zivatarok. Egyre nagyobb területen északias irányba fordul a szél, és főleg a Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk, erős lökések is lehetnek. Hajnalban általában 17-23 fok várható, de az északi völgyekben, illetve a homokhátságokon ennél hűvösebb is lehet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatkozó beszélgetést hallhatnak Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia új igazgatójával.
Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Lantos Krisztinát, a Római Magyar Akadémia új igazgatóját.
Én köszönöm a lehetőséget erre a mai beszélgetésre.
Ez az első alkalom, hogy nyilatkozik nekünk, és nem olyan régen vette át az igazgatói posztot itt a Római Magyar Akadémián. Ön az első nő az akadémia közel 100 éves történetében.
Igen, ez így van, és ez egy nagy lehetőség is, és ugyanakkor egy nagy felelősség is, mert az elsőtől mindig többet várnak, mindig másképp néznek rá, mindig egy óriási várakozás előzi meg, és meg kell mondjam, hogy én magam is így gondolok saját magamra, hogy nagyon, nagyon fontosnak tartom egyrészt a női szerepet ebben az igazgatói pozícióban, nagyon fontosnak tartom a 21. században a női szerepet, és egyébként a magyar-olasz kapcsolatokban nagyon fontosnak tartom Rómát, tehát hogy ez olyan többszörös felelősség és egy olyan óriási kihívás, aminek egyrészt nehéz nekiugrani, át kell gondolni, hogy az ember mit is szeretne, másrészt pedig óriási örömmel teszi meg az embert, mert ilyen lehetőség csak kevés alkalommal adódik az ember életében.
Szeretném, hogyha egy kicsit bemutatkozna a Vatikáni Rádió hallgatóinak, hogy közelebb kerüljön hozzájuk azáltal, hogy akár a családi indítatásairól, vagy korábbi munkáiról mesél nekik.
Én Jászberényből származom. Nagyon fontos számomra, hogy én egy jász közösségben, a jász emberek között nőttem föl. A szüleim egyrészről édesapám egy kis nemesi családból, gazdálkodó családból származik. Nagyon fontos volt számukra a vallás, nagyon fontosak voltak a vallási közösségek, ahova jártak. És a nagyanyámnak emlékszem, hogy a háború túlélése szempontjából, annak a borzasztó élménynek a feldolgozása szempontjából különösen fontos volt az egyház, az apai nagyanyámról beszélek. Az anyai nagyanyám és nagyapám, ők is jász emberek voltak. Mind a kettőjük számára nagyon fontos volt a család, nagyon fontos volt az az összetartó közeg, hogy összejöjjünk, hogy a falusi búcsúk alkalmával, hogy a születésnapok, a névnapok alkalmával találkozzunk. Én ebben a környezetben úgy nőttem föl, hogy közben a szocializmus zajlott körülöttünk. Gyerekként az embernek nagyon nehéz felfognia azt, hogy elmegy a templomba, de az iskolába már nem beszélhet róla, vagy keveset beszélhet róla, hogy az esküvőket úgy tartjuk meg, hogy egy másik faluban, egy másik templomban, hogy ne legyen nyilvánvaló, hogy egyházi esküvő történik. De ettől függetlenül nekem nagyon-nagyon boldog gyerekkorom volt, és nagyon szerencsés voltam, mert nagyon szerető családba kerültem bele. És ezek az értékek, amit én otthonról hoztam, ezek a mai napig megvannak bennem. Ha mi családunk összejön, a Lantos család, akkor ott 75-en vagyunk, ott vannak az unokaöcséim, az unokahúgaim, a nagybátyáim, a nagynénéim, és tulajdonképpen ebből a közegből, a jász embereknek az elvárási szintjéből gondolom én, hogy elérhetem azt, amit eddig elérhettem, mert van egy nagyon fontos jász mondás nálunk, hogy mert ami tegnap elég volt, az ma már nem, és ami ma elég, az holnap már nem lesz az. Tehát mindig a folyamatos teljesítményre sarkalt bennünket ez a mondás az egész családomban, mindig szerettünk volna teljesíteni, hogy a jászok azok erős, kemény emberek. Ahogy bekerültem az egyetemre, egyébként nagyon érdekes, hogy pont a jászok szabadság vágya vitt el engem a Fideszbe, az egyik legfiatalabb alapító voltam Jászberényben, és gyakorlatilag utána én azonnal bekerültem az önkormányzati világba, 19-20 évesen én önkormányzati képviselő voltam Jászberényben, az önkormányzati és sportbizottság tagja, az ügyrendi bizottság elnöke, úgyhogy beleértem rögtön az jogi egyetemi éveim alatt, a gyakorlati jogot is végigcsináltam, mert a közigazgatást együtt tanultam meg, mondhatjuk így, a rendszerváltással. Aztán az egyetemi éveket követően nagyon szerettem volna megmutatni, hogy én nem csak a saját közegemben érhetek el valamit, hanem idegenben, ahol engem nem ismernek, ott is. Úgyhogy elmentem Budapestre ügyvédjelöltnek egy teljesen ismeretlen ügyvédi irodába, ki nemzetközi joggal foglalkozott, nyelveket kellett beszélni, polgári joggal foglalkozott, de büntető joggal is. Úgyhogy én a kezdeti éveim alatt bizony jártam a börtönökbe, jártam a gyűjtőkbe, és ott megismerkedtem azzal a furcsa világgal, ami az elítélteknek vagy a gyanúsítottaknak a világa. És hát valahogy éreztem, hogy már akkor is, hogy ez a segítés, az odafigyelés, az emberi jogok, azok nagyon fontosak számomra. Éppen ezért a Martin Luther King Egyesületben is dolgoztam önkéntesként, már az egyetemi évek után rögtön, ahol a Magyarországra érkező olyan menekültekkel kellett foglalkoznunk, akik nem találták meg a jogaikhoz vezető utat. Valós menekültekről beszélünk, háborúzónából érkező szerencsétlen emberekről, akik elindultak Európába, és otthonra találtak sokan Magyarországon. Aztán ösztöndíjas lettem a Madame Mitterrand alapítványnak, úgyhogy eltöltöttem egy rövid időt Írországban is, és aztán a bankszektorban kezdtem el bármilyen furcsa dolgozni, és a pénzügyi joggal foglalkozni, és rövid időn belül így a rendszerváltás környékén leasing szakértő lettem, és aztán folytattam egy jó 10 évet, dolgoztam a Dévu Bankban, dolgoztam a Magyar Nemzeti Bankban, dolgoztam a Volksbankban, és dolgoztam az Általános Értékforgalmi Bankban, aminek én a vezetői létem, a vezetői felfogásom, az erőmet köszönhetem, mert egy olyan mentorom volt ebben a bankban, aki megtanított az élet alapvető vezetői képességeinek a tiszteletére és tudására. Rengeteget tanultam arról, hogy egy munka, egy vezetői lét az nem arról szól, hogy csak irányítok, hanem arról, hogy bizonyos részleteket jobban, szebben tudok megcsinálni, mint a kollégáim, de aztán, amikor képes vagyok rá, hagyom, hogy jobban és szebben a kollégáim csinálják meg ezt. És aztán a bankélet mellett még mindig dolgozott bennem ez a segítési vágy, és a Schneedberger Ferenc meghívott magához, hogy az alapítványában legyek kuratóriumi elnök. Hát először úgy tűnt, hogy ez egy kis munka lesz. Aztán kiderült, hogy komolyan bele kell menni a tehetséggondozás alapjaiba, elméletébe, a roma tehetséggondozás sajátosságaiba, a fiatal roma tehetségeknek az akadályozó tényezőit meg kellett igazán mélyen ismerni, úgy, hogy ne a saját kispolgári szememmel értsem őket meg, hanem az ő saját gondolataikkal és a saját vágyaikkal és az akadályaikat megértve tudjak segíteni. Az unoka öcsém, ő a Máltai Szeretett Szolgálat roma programjainak a vezetője, és ő tanított meg engem arra, hogy nem lehet úgy fordulni más rétegekhez, hogy a saját értékrendemet veszem csak figyelembe, hanem meg kell érteni őket mélyen, és akkor lehet csak szépen és jól segíteni. És ugye az élet az mindig olyan, hogy az egyik lehetőség adja a másikat, és a központ, talán a központnak a sikere kapcsán, amit én 6 évig ingyen és bérmentve önkéntesként vezettem, talán ennek a sikernek a kapcsán jött az a gondolata az akkori ifjúságért és tehetségpolitikáért felelős államtitkárnak, Novák Katalinnak, hogy meghívjon engem arra, hogy hozzuk létre Magyarország zászlós hajó tehetség központját, amit hangsúlyoznék, hogy nem tehetségkutató, hanem tehetségközpont. Úgy hívták, hogy Nemzeti Tehetségközpont, és tulajdonképpen arra volt hivatott, hogy Magyarország tehetségstratégiáját segítse, kidolgozza, programokat találjon ki, vezesse a legnagyobb programokat, nemzetköziesítse ezt a gondolatot, és megmutassa azt, hogy mi a különleges abban, amit mi magyarok tehetséggondozásnak hívunk, vagy amit erről gondolunk. És tulajdonképpen az az igazság, hogy így a munkám során folyamatosan rá kellett jönnöm, hogy számos dologban mi magyarok vezetők vagyunk. Akár a romákkal való programoknak a vitelével, akár a tehetséggondozással. Van valami különleges magyar szemlélet, és hát eszméletlenül büszke voltam rá, hogy én ennek a munkának a része lehetek, és vezethettem és kitalálhattam olyan programokat, amik abban az időpontban, amikor csináltuk, akkor nem léteztek máshol a világban.
Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia új igazgatónőjével beszélgetünk, aki eddig megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival azt a hátteret, azt a családi, illetve szakmai hátteret, ami eljuttatta őt odáig, hogy most ő igazgassa az akadémiát. Kicsit szeretnénk erről is hallani, a felkérésről, hogy hogyan is került ide az akadémiára, illetve arról, hogy milyen tervei vannak a jövőre nézve.
Csák János miniszter úr kért fel arra, hogy foglalkozzam a kulturális diplomáciával. Később Rómát is, mint célállomást hozta föl, és azt kérte tőlem az első pillanattól kezdve, hogy stratégiai gondolkodásként tekintsek erre az állomáshelyre, ne kultúrházként, ne csak kulturális intézményként, hanem olyan intézményként, ami a magyarságot teljes egészében képes megmutatni. Képes megmutatni és pozitívan megmutatni azt, hogy kik vagyunk, honnan érkeztünk, miért úgy gondolkodunk, ahogy gondolkodunk, mik voltak az eddigi sikereink, honnan erednek a gyökereink, és azt kérte tőlem, hogy mutassam meg, hogy mi az, amit mi tudunk adni Európának, mi az, amit mi tudunk adni az olaszoknak, és aztán élvezzük azt is, amit mi kaptunk az olaszoktól, és mutassuk meg otthon, hogy mit hozunk haza, amikor külföldön vagyunk. Jó, 26 kulturális intézet van, ebből kiemelt szerepet tölt be Róma, nem csak azért, mert az egyik legrégebben alapított kulturális intézet Collegium Hungaricum, hanem azért is, mert az olasz és a magyar nép barátsága, kapcsolata, akár az egyházi téren, akár az államalapítási téren, akár politikai téren nagyon fontosak voltak. Úgyhogy én egy stratégiai meetinggel kezdtem, de mivel csapatban gondolkodom, nem egyedül csináltam, hanem az itteni kollégáimmal. Két napot töltöttünk el azzal, hogy megvizsgáljuk egy kicsit multinacionális szemmel magunkat, hogy kik vagyunk, mit akarunk, mik az előnyeink, mik a hátrányaink, mire vagyunk képesek, és hogyan akarunk előre jutni, és esetleg tudunk-e olyan programot kitalálni, amivel így közösen nyomot hagyunk Róma életében, és tudunk olyat tenni, amire emlékezni fognak. Gerevics Tibor, az eredeti alapító, az egy óriási formátumú ember volt. Valószínűleg, hogy amikor megalapította ezt az intézetet, ő nem tudta, hogy az ő tudása, mestersége, művészete 100 év múlva is ilyen hatást kelt majd, de mégis azzal a hittel jött be, gondolom én minden nap, hogy a művészeteket támogatja, a történelmet támogatja. Mi is arra gondoltunk, hogy igyekszünk úgy hozzáállni ehhez a munkához, hogy 100 év múlva talán majd úgy tekintsenek ránk, hogy egy újabb lendületet adtunk, és amit Gerevics a 20. században indított el, azt mi a 21. században újraindítjuk, egy restartot csinálunk, és abban bízunk, hogy olyan programokat tudunk hozni, olyan területekre tudunk koncentrálni, amivel ezt a célt elérjük. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy modern szemléletet hozzunk be. Nagyon fontos a kommunikációnak a szerepe, hiszen a mai világban annyik vagyunk, amit látnak belőlünk. Nagyon fontosak a közösségek. Nagyon fontosak az, hogy azokkal az olasz emberekkel, akik a magyar kultúrát fontosnak tartják, a hungarológusok, a nyelvészek, a lektorok, a tudományos kutatók, velük tartsuk a kapcsolatot és erősítsük ezt a kapcsolatot. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy olyan új tudományágakat is hozzunk be, amik a mostani időben tartanak már érdeklődésre számot. Így hát lesz például mesterséges intelligencia konferenciánk is, mesterséges intelligencia és egyház és vallás szerepet körbejárva. De vannak olyan hagyományos programjaink, például az ösztöndíjasok kiállítása, amit nem szabad elhalasztani, nem szabad róla lemondani, annak új erőt kell adni, és modernizálni kell, hiszen ez egy 100 éves hagyomány, a római iskola kialakulása, ennek az iskolának a művészettörténeti hatása annyira erős, hogy ezt egész egyszerűen nem lehet nem komolyan venni és folytatni. Úgyhogy most tárgyalásokat folytatunk a művészekkel, az ösztöndíjasokkal, és keressük azokat a módokat, amit a 21. századi módszerekkel tudunk nekik segíteni.
A vallási kapcsolatokat is említettem. Rómában sok ponton kapcsolódik Magyarország, egyrészt a Szentszékhez, illetve hát a konzulátus, nagykövetség, Pápai Magyar Intézet, és még a Szent István Ház is mind-mind arról mesél, hogy mennyire fontos Róma a magyaroknak. Terveznek-e együttműködést a Szentszékkel?
Nagyon fontos a Szentszék. Már az idei évben is több olyan programunk volt, ahol a vatikáni könyvtárból tartottak nekünk előadást, vagy magyar kutató vatikáni kutatásait mutattuk be könyvpublikáció formájában, egy kiváló esemény volt magasrangú egyházi résztvevőkkel, egy fantasztikus beszélgetési este arról, hogy a vatikániak hogyan látják a magyarokat. Természetesen kihagyhatatlan az egyházi és a szentszéki együttműködés. Különösen fontosnak tartjuk azt, hogy nagyon jó a kapcsolatunk minden nagykövettel, aki Rómában van. A Vatikánban elhagyhatatlan a Szent Év, hogy legyen együttműködés. Jelen pillanatban kialakítás alatt vannak olyan programok, amik véleményem szerint nagyon, nagyon erősek és nagyon szépek lesznek, de mivel ezekre még a jóváhagyásra várunk, ezekről egyelőre kevesebbet lehet beszélni. De ebből a szempontból is megkerülhetetlen a Római Magyar Intézet, hiszen hogyha valaki Rómában egy kiállítást szeretne szervezni, akkor 2025-ben, amikor óriási mennyiségű zarándok érkezik ide, nagyon boldogok leszünk, hogyha bármilyen felkérésre mi kinyithatjuk a kapuinkat, és ebben a témában akár a Szentszékkel, akár a Szentszéki Nagykövetséggel, akár a a hazai szervezetekkel, múzeumokkal tudunk együttműködni, és megmutatni azt, hogy miért is különleges a magyarok helyzete, a magyarok gondolkodása 2025-ben a Szent Évben.
Most a Szentszékről beszélünk, Ferenc pápa pápasága alatt a nők kezdenek előtérbe kerülni egyre inkább, tehát a Vatikánon belül is már nagyon sok vezető pozícióban találunk nőket. Egy kicsit most ezt tükröződik itt a Római Magyar Akadémián is, hogy a világ elindult ebbe az irányba, és ő például azt szokta mondani, hogy vannak olyan területek, amelyekben a nők kifejezetten jobbak is a férfiaknál, legyen az intuíció, vagy például a közösség teremtő erő az, hogy csapatban gondolkodnak, amire az igazgatónő is utalt. Ebből a szempontból milyen reményei, várakozásai vannak?
Tegnap volt szerencsém találkozni őszentségével, a Szentatyával, és egyébként nagyon érdekes, hogy ezt kérdezi, mert én pont erre a munkára kértem az ő áldását. Nagyon fontos számomra az, ahogy ő ránk tekint. Nem csak nőkre, hanem úgy is, mint a modern kor embereire, úgy is, mint anyákra, úgy is, mint testvérekre, úgy is, mint emberekre, mert a nők szerepeit én nagyon fontosnak látom, de ugyanolyan fontosnak látom azt, hogy a nők és a férfiak szerepét együtt értelmezzük, és egymást segítsük. Önmagában nő, önmagában férfi sokkal nehezebben ér el sikert, mint együttesen egymást tisztelve és egymást elfogadva. Lehet, hogy vannak olyan női tulajdonságok, amelyek, ahogyan is mondta, erősebbek, akár az intuíció, egyetértek, akár a közösségépítés, abszolút egyetértek, valószínűleg azért, mert mindnyáján szeretnénk egy picit otthon teremteni, és hogyha megérkeznek hozzánk, akkor azt szeretnénk, hogy a vendégeink, a családunk otthon érezzék magukat. És ezért nincs ez másképp egy intézmény életében sem. Azt szeretnénk, hogy a vendégeink, az ügyfeleink, a látogatóink, a koncerthallgatók, a kiállítás látogatók, azok otthon érezzék magukat, és azért érezzék otthon magukat, hogy legyen kedvük visszajönni, legyen kedvük újra hallani rólunk, legyen kedvük újra a magyar kultúrába elmerülni, és azt a sokszínűséget felfedezni, hogy annyira sokszínűek vagyunk, hogy nem elég, hogyha egyszer eljönnek ezek a látogatók, többször kell eljönniük. Egyrészt gondolom, hogy az olasz közönség nagyon sokszor azért jön el először, mert ez a csodálatos épület, ez az olasz kultúrának is egy olyan remek műve, egy olyan ikonikus helye, ami megkerülhetetlen, hogyha Rómában a Via Giulián végig sétál valaki, mi vagyunk az egyik legszebb ház, nekünk van a legszebb kertünk, nekünk van a legszebb kilátásunk a tetőteraszunkról, nekünk vannak a legszebb Borromini freskóink véleményem szerint, de aztán mikor ide valaki bejön, jó lenne, hogyha azt érezné meg, hogy itt ebben az olasz falakkal körülvett térben, kulturális térben valami különleges képes történni, és ez a különleges az, amit a magyar kultúrával tudunk elhozni.
Én ehhez nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy megosztottam mindezt a Vatikáni Rádió hallgatóival. Mi be fogunk számolni ezekről az eseményekről, és izgulunk, reméljük, hogy sikeresek lesznek a Szentszékkel közös kezdeményezések is.
Nagyon szépen köszönöm, és fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy mindig érdemes nézni, hogy milyen kiállításaink vannak, és most például lesznek olyan kulturális bemutatóink a Hungarikum kiállítással, ahol mindenki családdal is érdemes jönni, mert a Puskás labdától kezdve a Tisza virágzáson át, a Törköly pálinkán keresztül a Zsolnai porcelánig, tehát apa, anya, család, gyerekek, nagymama, mindenki találhat olyat, amivel egy kicsit belekóstolhat, és egy picit megérezheti azt, hogy miért különleges a magyar kultúra.
Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lantos Krisztinával, a Római Magyar Akadémia új igazgatójával készült beszélgetésünket hallották. Ezzel vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,
Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Békemissziónak tekinti Orbán Viktor a Magyar Uniós elnökséget, erről beszélt a kormányfő Azerbajdzsánban, ahol részt vett a türk államok szervezetének informális csúcs találkozóján. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra a veszélyre, hogy az ukrajnai háború következményeként ismét hatalmi blokkokra szakadhat a világ, ezért előnyben kell részesíteni a globális együttműködés helyreállítását. A türk államok szervezete pedig létfontosságú pillére a kelet és nyugat együttműködésének, tette hozzá. Idén a szokásosnál 2 héttel korábban élvezhetjük már a kiváló minőségű hazai görög és sárga dinnyéket, köszönhetően a terméstechnológia fejlesztésének és a fajta választék bővülésének, mondta Nagy István. Az agrárminiszter emlékeztetett, hogy az elmúlt években a görögdinnye exportja jelentősen nőtt. A hazai fogyasztás is magas, a görögdinnye esetében fejenként 10-12 kg, még a sárga dinnyénél fejenként 1,5-2,2 kg évente. Hozzátette, hogy 2024-ben 1198 termelő foglalkozik görögdinnyével, és 269 termelő sárga dinnyével, összesen 3665 hektáron termesztve görögdinnyét, és 436 hektáron sárga dinnyét, amelynek területe az elmúlt évhez képest jelentősen bővült. Az idei szezonban várhatóan 160-180 ezer tonna görögdinnyét takarítanak be, ami a kedvező időjárási feltételeknek is köszönhető, közölte a miniszter. Ásványvizet oszt az utasoknak a MÁV Start a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, július 7-től 12-ig a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a volánbusz pedig munkanapokon a Népliget autóbuszállomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, adta hírül a MÁV ZRT. A közlemény szerint Budapesten a nyugati, a keleti és a déli pályaudvaron, továbbá vidéken a miskolci, debreceni, nyíregyházi, békéscsabai, szegedi, kecskeméti, szolnoki, győri, veszprémi, pécsi, nagykanizsai, siófoki, fonyódi, tapolcai, zalaegerszegi és a celldömölki állomáson kaphatnak ingyenes vizet a vonatokra várakozók. Országszerte több mint 100 helyszínen létesülhet új nyilvános e-töltőállomás. Egy augusztusban megnyíló 28 milliárd forintos támogatási program a napelemmel és energiatárolóval felszerelt modern töltőpontok telepítését is ösztönzi. A projektről társadalmi egyeztetés indul. Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen felhős lesz az ég. Északon az esti csapadékgócok lecsengenek, majd hajnalban északon, északkeleten újabb hullámban képződhetnek záporok, zivatarok. Egyre nagyobb területen északias irányba fordul a szél, és főleg a Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, erős lökések is lehetnek. Hajnalban általában 17-23 fok várható, de az északi völgyekben, illetve a homokhátságokon ennél hűvösebb is lehet.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Július 8-a. Hétfő van. Ma Ellák nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat, éppen ezért most őket köszöntjük itt a Szent István Rádióban. Az Ellák Attila hun uralkodó fiának a neve volt. Téves olvasatban terjedt el, a helyes kiejtés Ilek. A név eredete bizonytalan. Talán a germán Eike, Eilke névből származik. Ez esetben a jelentése tölgy. Valószínűbb azonban, hogy a név török eredetű, és azonos tőről fakad a jelek és az üllő névvel. Az ellákok védőszentje az a Gerlak, aki lovag volt. Felesége hirtelen halálának hatása alatt vezeklő életmódot kezdett, és 1177 körül hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves ellák nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek.
Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű. Nem volt ő se szent, egyszer fent és egyszer lent. Az élet mégis úgy tűnt gyönyörű. Csak énekelt, s egy szót sem értett latinul. De kért, hogy higgyem el, ha érdekel, hogy meghívja a bajt, aki térdet sose hajt, a szívét sem emelheti fel. Csak az, aki mást is felemel. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el. Fogja már régen a kezem, nem is szól, csak int, aztán eltűnik megint, mikor azt kívánnám, maradjon velem. A sötét ég előtt az arca falfehér, a tenyerében parazsát hozott. Ő előttem jár, és a túloldalon vár, hogy meg ne fagyjak én, ha átjutok a földre omlana a csillagok. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, ha hiányod, arra tanít legyek én, aki meg. Te is látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, a hiányod.
kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 8-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1604-ben született Heinrich Albert, német zeneszerző, dalköltő, orgonaművész, aki 1630-tól volt a Königsbergi Dóm orgonistája. Dalainak szövegét nagyrészt ő maga írta. A barokk dal fejlődése szempontjából a nagy jelentőségű Königsbergi költőkör középpontjában állt. 1925-ben született Réti József, Liszt Ferenc díjas, tenor, operaénekes, aki érdemes művész is volt. A csurgói Csokonai Református Gimnáziumban ébredt fel érdeklődése a zene iránt, majd családjával Budapestre költözött 1942-ben, és itt folytatta tanulmányait a Pesterzsébeti Kossuth Gimnáziumban. Énekesi pályafutását a Honvéd Művészegyüttes szólistájaként kezdtem. Tanulmányait 1953-ban végezte el a Zeneakadémián. Ugyanebben az évben debütált az Operaházban, amelynek haláláig vezető magánénekese maradt. Legkiemelkedőbb alkotásait Mozart tenorjaként folytattam, és csaknem valamennyi Mozart szerepet el is énekelt. A moszkvai énekversenyen 1957-ben aranyérmet kapott, majd 1964-től tanított a Zeneakadémián. Gyakran énekelt oratóriumokat is, stílusának és technikájának köszönhetően a 60-as, 70-es évek legkeresettebb szólistája volt. Felejthetetlen alakítást nyújtott Johann Sebastian Bach passiójának evangelistájaként és Bartók Béla Kantáta Profana című műve tenorszólójának legendás tolmácsolója is volt. Élete utolsó éveiben, mint dalénekes is, gyakran szerepelt. Külföldön is sokszor szerepelt, utoljára Dél-Amerikában turnézott. Számos lemezfelvétel őrzi hangját. 1928-ban született Kassai Ilona, Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színésznő, szinkron színész, akinek férje Zana József színész és gyermekük Zana Zoltán 1966-ban született, aki zenész lett, és aki Gangsta Zoli művész néven vált közismertté. Kassai Ilona, Kossuth díjas és Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész. Kiskorától primadonna akart lenni, de mégis drámai színésznő lett. Szegeden Lehotai Árpád színiskolájába járt, ahol Abonyi Tivadar, Hegedűs Tibor és Rajz János voltak a mesterei. 1949-ben az Állami Bányász Színházba szerződött, majd 1951 és 76 között a Falu Színház, később Dériné Színház, 76-tól pedig az Arany János Színház tagja volt. 1961-ben Jászai Mari díjat, majd két év múlva a Kossuth díjat is megkaptam. Sokáig a legfiatalabb Kossuth díjas színésznő volt, mivel a díj átvételekor még nem volt 35 éves. Kassai Ilona számos színpadi szerepe mellett játékfilmek közül szerepelt a Sikátor, a Harmadik nekifutás, az Írógép és a Nyomozó, tévéfilmek közül a Hét kérdés a szerelemről, a Szomszédok, a Szeret, nem szeret és a Budapest nőváros című alkotásokban, mindemellett pedig jellegzetes magyar hangját számos szinkron szerepben hallhattuk. Például szinkronizálta Paula és Paulina, a Vadangyal és a Harry Potter sorozatokban. Szinkron szerepei közül véleményem szerint a legemlékezetesebbet a Gyilkos sorok című tévéfilm sorozatban nyújtottam. Ott a Jessica Fletchert alakító Angela Lansbury magyar hangja volt. 1938-ban született Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1959 és 63 között végezte el a Színházi és Filmművészeti Főiskolát. Két évig vidéki színházakban játszott, ám filmszerepeinek köszönhetően az egész ország megismerte. Előnyös fizikai adottságokkal rendelkező határozott, közvetlen személyiség ő, színpadi és filmszerepeiben azonban hitelesen formált meg egyéniségétől távolabb eső figurákat is. Kedvenc sportja a vízisí és a lovaglás. Szabad idejében festegetni is szeret. Két lánya született, Tekla 1971-ben, aki nemzetközi vízisíj bíró és egy kereskedelmi KFT ügyvezető igazgatója, valamint Regina, aki 1985-ben született, és ő modell. Koncz Gábor számos színpadi szerepe mellett filmek közül szerepelt többek között a Pesti háztetők, a Kőszívű ember fiai, a Hári János, a Sikátor, a Kakukk Marci, az Egy szerelem három éjszakája, a Bors, az Egri csillagok, a Virágvasárnap, a Magyarok, a Magyar rapszódia, a Kodzsek Budapesten, a Csak semmi pánik, a Falu jegyzője, a Három testőr Afrikában és a Honfoglalás című filmekben is. 1943-ban született Szakcsi Lakatos Béla, jazzzenész, aki a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar zongoraművész és zeneszerző, érdemes művész. 2010-ben Hazám díj elismerésben is részesült. Mindemellett, ahogy már említettem, Liszt Ferenc díjjal, érdemes művész címmel, Szabó Gábor életműdíjjal, Budapestért díjjal, Kossuth díjjal, Prima díjjal, a Magyar Kultúra Követe címmel és a Nemzetművésze címekkel is elismerték munkásságát. 1953-ban Budapesten született Kocsis Ferenc, birkózó, mesteredző, aki 1980-ban Moszkvában olimpiát nyert. 1966 óta birkózott a Kinizsi Húsos, a Budapesti Honvéd, 1973-tól pedig a Ganz Mávag versenyzője volt. Kötött fogásban négyszer Európa-bajnok, egyszer VB bronzérmes, ezüstérmes, világbajnok és olimpiai bajnok címet is szerzett. 1986-tól az Újpesti Dózsa, 1991-től pedig egyben a válogatott edzője és mesteredző is volt. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1676-ban hunyt el felsővadászi első Rákóczi Ferenc, választott erdélyi fejedelem, aki 1645. február 24-én született, második Rákóczi György fejedelem és Bátori Zsófia egyetlen fiaként. Még apja életében 1652. február 18-án erdélyi fejedelmévé választotta a gyulafehérvári országgyűlés. Majd a Szászfenesi csatában II. Rákóczi György megsebesült, és június 7-én elhunyt. Első Rákóczi Ferenc ezután már nem tudta visszaszerezni korábbi hatalmát. 1661. augusztus 15-én Bátori Zsófia és fia áttértek a katolikus vallásra. Majd első Rákóczi Ferenc Sáros vármegye örökös főispánja lett, és feleségül vette Zrínyi Ilonát március 1-én. Ekkor már élvezte első Lipót császár bizalmát, és megkapta Sáros vármegye örökös főispáni tisztségét. 1671-től egészen haláláig semleges próbált maradni a császári csapatok és a bujdosók között zajló harcokban, miközben a bujdosók többször birtokait támadták. György nevű fiúk nem sokkal születése után még csecsemő korában elhunyt. Ezután 1672-ben született leányuk Julianna és 1676-ban második fiúk Ferenc. Nem sokkal második fia születése után 1676. július 8-án a makovicai uradalomhoz tartozó Zborón első Rákóczi Ferenc elhunyt, és Kassán temették el. 2014-ben hunyt el Boros Lajos, a prímás király, a száztagú cigányzenekar örökös, tiszteletbeli főprímása, aki Kossuth díjas prímás is volt. 5 évesen kezdett hegedülni, édesapjától Boros Gézától és a kor híres prímásától Rácz Lászlótól tanult. 1938 és 40 között az Öreg Rajkók zenekarában muzsikált, majd a Zeneakadémián Zatulecki Edétől tanult. Első zenekarát 17 évesen alapította a Trombitás étteremben, majd 50-ig budapesti éttermekben, kávéházakban és számos filmben is játszott. Az 50-ben megalakuló Magyar Állami Népi Együttes vezető prímásának kérték fel, majd együttesével számos sikert aratott bel- és külföldön egyaránt. Muzsikált szállodákban és éttermekben, sőt találkozott a világhírű hegedűművésszel Yehudi Menuhinnal is, aki közös muzsikálásra kérte fel, és elbűvölte őt Boros játéka.
1985-ben az Átriumban megrendezett cigánybálon a primások királyává választották, és ugyanebben az évben a megalakuló 100 tagú cigányzenekar főprímása lett. Bár 1998-ban egészségügyi okokból feladta zenekari tagságát, a zenekar örökös, tiszteletbeli főprímásának választották. Boros Lajos számtalan film, rádió és hanglemez felvételen szerepelt. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1497-ben Vasco de Gama elindult Indiába. Érdekességként említem meg, ki gondolná, hogy már 1796-ban a mai napon állították ki az első amerikai útlevelet. 1889-ben jelent meg először a Wall Street Journal, és 1998-ban Orbán Viktor lett az elnöke az 1998. évi választások után megalakult koalíciós kormánynak. A keleti egyházban ma van Szent Tamás apostol ünnepe. Tamás apostol a bibliai 12 apostol egyike, aki Jézus föltámadásában nem hívén ujjait a sebeibe téve győződött meg róla. Innen az elnevezés, hogy hitetlen Tamás. Neve az arámi Tauma Tómából ered, ami ikreket jelent. A keleti egyházban tehát ma Szent Tamás apostol ünnepe van, és megemlítem még azt is, hogy ma van a Magyar Wikipédia napja. A Wikipédia ugye egy többnyelvű, nyílt tartalmú, a nyílt közösség által fejlesztett világhálós, webes világenciklopédia. A Magyar Wikipédia tehát 2003-ban egy ilyen július 8-ai napon indult el. És végül, de nem utolsó sorban megemlítem még azt is, hogy ma van a Nemzeti Emlékezés napja Írországban, azaz a National Day of Commemoration. Kedves hallgatóink, július 8-ai kalendáriumunkat hallották. We'll be right back.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!